Kegyelem néktek és békesség Istentől, s a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 298. számú dicséretet énekeljük fennállva, a 298. számú dicséretnek az első verse így kezdődik: Jer Krisztus népe nagy vigam. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. A 234. számú dicséretet énekeljük mind a négy versével. A 234. számú dicséretnek az első verse így kezdődik: Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét.
Thank you.
Luther Márton wittenbergi református éneke után hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
45. úrnapja, 116-os kérdés. Miért szükséges a keresztényeknek imádkozniuk? Azért, mert ez annak a háladásnak legfőbb része, amelyet Isten tőlünk megkövetel. De azért is, mert Isten csak azoknak adja kegyelmét és szent lelkét, akit őt erre őszinte szívvel szüntelenül kérik, és ezért hálát adnak neki. 117-es kérdés. Mi szükséges ahhoz az imádsághoz, amelyet Isten kedvel és meghallgat? Először az egy igaz Istenhez imádkoznunk, aki magát igéjében nekünk kijelentette. Tőle szívből kérhetjük mindazt, amit kérnünk parancsolt. Másodszor ismerjük meg alaposan szükségünket és nyomorúságunkat, és alázatosan járuljunk felséges szín elé. Harmadszor legyünk szilárdan meggyőződve arról, hogy bár méltatlanok vagyunk rá, Isten imádságunkat az Úr Krisztusért biztosan meghallgatja, amit azt igéjében meg is ígérte nekünk. 118-as kérdés. Mit parancsol Isten, hogy kérjünk tőle? Mindent, amire testünknek, lelkünknek szüksége van, amit a mi Urunk Jézus Krisztus belefoglalt abba az imádságba, amelyet ő maga tanított minket. Hogy szól ez az imádság? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 9. részből a 14. verstől kezdődően a rész végéig így. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla, hiszen így szól Mózeshez. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen azért emeltelek trónra, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönnyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis, hiszen kiállhat ellene akaratának? Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edény nemes célra, a másik edény pedig közönségesre formálja? Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek? Vajon nem azért is, hogy megismertesse dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített? Amilyenekké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a többi nép közül is. Amint Hóseásnál is mondja, azt a népet, amely nem az én népem, az én népemnek hívom, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek. És úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nektek, ti nem az én népem vagytok, ott neveztetnek majd az élő Isten fiainak. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről. Ha Izrael fiainak száma annyi volna, mint a tenger fövénye, akkor is csak a maradék üdvözül. Mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. S amint előre megmondta Ézsaiás, ha a seregek ura nem hagyott volna utódot nekünk, olyanná lettünk volna, mint Sodoma, és hasonlóvá lettünk volna Gomorához. Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a népek, amelyek nem törekedtek az igazságra, igazságot nyertek, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem érte el a törvényt. Miért? Azért, mert nem hitből, hanem mint egy cselekedetekből törekedtek rá. Beleütköztek a megütközés kövébe. És amint megvan írva, ime elhelyezem Sionban a megütközés kövét, megbotránkozás szikláját, és aki hisz abban, az nem fog megszégyenülni. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk az ő hívó szavára imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által, csodálatosak előttünk a te tetteid, amelyeket véghez vittél a világ kezdetétől fogva. Látjuk, hogy te alkottad a világ mindenséget, s bennünket is megajándékoztál az élettel. Te kiválasztottad és megőrizted a tieidet minden helyzetben. Te voltál, aki tudtad használni a világ urait a te tervedre, arra, amit elképzeltél, és amit véghez vittél. Urunk, sok minden csodálatos van előttünk, de ezek között a legcsodálatosabb az, hogy itt vagyunk nálad. Hogy te meghívtál arra, hogy a gyermekeid legyünk, hogy téged kövessünk, s a te néped tagjaivá legyünk. Nem értjük, hogyan lehetséges. Nem tudjuk, hogyan történt. Titok ez számunkra, de mégis szent lelked ereje megfog bennünket, megragad, és megtart a te kegyelmedből. Köszönjük, hogy hívsz magadhoz. Köszönjük, hogy a te oltáraidnál áldozhatunk. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, és téged dicsőíthetünk. Urunk, hálát adunk neked ezért. Megköszönjük szeretetedet, várjuk a te igédnek az áldását és útmutatását. Így kérünk most együtt is, hogy áld meg mindannyiunk számára ezt az Isten tiszteletet a te igéddel, annak a hirdetésével és annak a befogadásával, megtartásával. Jézus Krisztusért hallgass meg minket, atyánk. Amen. Kedves testvérek, továbbra is állva, maradva, a 152. dicséret éneklésével készüljünk Isten igéjére és Isten igéjének a hirdetésére. Amíg a 152. dicséretet énekeljük, addig majd a gyermekeket várjuk azon az ajtón, hogy vegyenek részt a gyermek Isten tiszteleten, a gyülekezeti terembe, tehát azon az ajtón tudnak majd menni. Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked. Így kezdődik a 152-es dicséretünk. Istennek az a szent igéje, melynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott szakaszban Pál levele rómaiakhoz írott, 9. rómaiakhoz írott leveléből a 9. rész 14., 15. és 16. verseit olvasom újra. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla, hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Kicsit végig gondoltam azt, hogy milyen módon viszonyulnak az emberek Istenhez, hogyan jelenik meg ez a gondolkodásban és az elképzelésekben. Vannak olyanok, nyilván akik azt hiszik, hogy nincs Isten, mert azt is hinni kell, de velük most ne foglalkozzunk. Vannak olyanok, akik kicsit bizonytalanok. Kicsit bizonytalanok, és akkor itt jön ugye a legendás gondolat, hogy hát logikusan gondolkodva, ha hiszek, de nincs Isten, nem vesztettem semmit. De ha nem hiszek, és van Isten, hát az tragédia. Tehát így abból az következik, legalábbis e gondolat szerint, nem akarom se megerősíteni, se ezt eltörölni, hogy azért logikusan biztosabbra megyünk, hogyha hiszünk Istenben. De kicsit menjünk közelebb, vannak olyanok, akik szerint az Isten igazából létezik, ezzel nincs is gond, de a kérdés ott az üdvösségről van, hogy hogyan is üdvözülünk. És úgy gondolják azok, akik így gondolkodnak, hogy attól lesz üdvössége valakinek, hogyha jó lesz. Vagyis ugye ez a klasszikus elképzelés, általában rólunk is ezt hiszik, hogy mi ezt hisszük, a többiek azt gondolják. Tehát azt gondolják a mi hitünkről, hogy mi úgy látjuk, hogy a jók kerülnek a mennyországba, a rosszak pedig kerülnek a pokolba. Előre bocsátom, ezt így mi nem hisszük, tehát hogy ez így nem, ha valaki így gondolta volna, akkor most már gyorsan helyre tesszük ezt a kérdést. És hát nyilván azt gondolják rólunk, hogy mi azt hisszük, hogy mi vagyunk a jók, ők meg a rosszak, ugye akik nincsenek ott az Isten népe között, és aztán előveszik, hogy és ilyet már hallottam sokszor, hogy hát én sokkal jobb vagyok, mint azok, akik templomba járnak. Hát akkor hogy, micsoda álszentség ez? Hát előbb fogok én a mennyországba kerülni, mert én jobb vagyok, azok hiába járnak templomba, mert rosszabbak, mint én. Ugye vannak ilyen ötletek, de nyilván hát ez csak önáltatás azért. Ezzel a gondolkodással az a baj, hogy a bibliai tanítás szerint senki sem elég jó ahhoz, hogy a mennyországba kerüljön. Ez egy nagyon nehéz ügy, az a lényeg, hogy mindenki vétkezett. Ugye kezdődik onnan a dolog, hogy nem is tud nem vétkezni, hiszen mindannyian Ádámnak és Évának az utódai vagyunk, és örököljük a bűnre való hajlandóságot. Persze, itt ne csak arra gondoljunk, hogy valaki rettenetes bűnöket, mint ahogy most is hallottuk, hogy mondjuk gyilkosságot követ el, ami felbojdítja a környezetet, nyilván az is bűn, hanem a bűn egyszerűen az, ha nem úgy élek, ahogy Isten azt rendelte, hogyha nem az ő dicsőségére élek. Ez elég. Ez már bűn. Az engedetlenség Isten iránt az a bűn igazából. Aztán persze emberileg ennek vannak fokozatai, és hát nyilván van olyan, ami emberileg nézve az úgy nem számít, és van olyan, ami még a törvényről nézve is számít. De ettől függetlenül, aki vétkezik, az nem üdvözülhet. Ez a nehézség ebben. De hát akkor ki üdvözülhet? Ki lehet az, aki mégis a mennyországba kerül, aki mégis Isten kegyelmében részesül? Azt mondja Márk evangéliuma, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Ugye nem szoktuk folytatni, mert így folytatódik, aki pedig nem hisz, az elkárhozik, de igazából ugye az evangélium nem arról szól, hogy ki kárhozik el, ez egy nagyon fontos dolog, hanem hogy van üdvösség, hogy Isten kegyelméből van üdvösség. És itt azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik. Nyilván a hit itt nem annyit jelent, hogy valaki hiszi, hogy van Isten. Ez kevés. Ezt az ördög is hiszi. Ettől még nem lesz semmi. A hit azt jelenti, hogy hisszük, hogy Jézus Krisztus a mi bűneink miatt halt meg, és magára vette a mi bűneinknek a büntetését, vagyis helyettünk szenvedett, helyettünk viselte el a büntetést, ugye ez a helyettes elégtételnek a tanítása, úgy, mint egykor a Ószövetségben a bárányt a bűnös ember helyett, vagy a nép helyett áldozták fel, úgy most Krisztus önmagát áldozta fel a mi bűneinkért. Ugye mi ezt hisztük, ez a hit. És megkeresztelkedik, ugye a megkeresztelkedésben nálunk mindig az az aranyos gondolat van, amikor elhozzuk a pici gyermekeket, és itt megkereszteljük a templomban, vagy máshogy megkereszteljük, de igazából, amikor Márk, aki ennek az evangéliumnak az írója, ezt kimondja, akkor nem ezt látja maga előtt. Ugye ez az evangélium nem egy olyan leírás, amit akkor a helyszínen készítettek, ugye még nem élőztek YouTube-on se, meg Facebookon se abba az időbe, és nem voltak még újságok se, amiben megírhatták volna, hanem eltelt jócskán az idő, valamennyire, létrejött végre a gyülekezet, a jeruzsálemi, és aztán még több gyülekezet, és ott őrizték meg azokat a történeteket és beszédeket, amelyek Jézushoz kapcsolódtak. Tehát a Márk evangéliuma, amikor íródik, az már egy későbbi korszak, és amikor arról beszél, hogy megkeresztelkedik, akkor azt látja maga előtt az akkori gyakorlatot, hogy felnőttként csatlakoznak a gyülekezethez az emberek. Ugye egyértelmű, hogy mivel senki nem volt még keresztjén, ugye először még nem is úgy neveztek bennünket, hogy keresztjén, ez már csak Antiókiába kezdik el így nevezni, ott, ahol Pál apostol megismeri a hitnek az igazságait, és ahol megtanulja az úrvacsorát, amikor mondja, hogy amit én az úrtól vettem, amit néktek előttökbe is adtam, hogy ez az úrvacsorai tanítás, valószínű, hogy Antiókiából ismeri meg ezt a hagyományt és adja tovább, szóval onnantól nevezték keresztjéneknek. Tehát Márk azt látja maga előtt, hogy felnőttek, egész családok csatlakoznak, tehát aki hisz Jézus Krisztusban, és meg is keresztelkedik, vagyis hogy megvallja a hitét, és csatlakozik az Isten népéhez, mert ugye a megkeresztelkedés az mindig hitvallással jár. A gyermekek esetében helyettes hitvallással, a szülők hitére történik, de a felnőttek esetében, és akkor ez erősítődik meg a konfirmációban, a felnőttek esetében az rögtön hitvallással jár. Akkor megvallották a hitüket, ebből lett az apostoli hitvallás, tehát ebből a keresztelési hitvallásból formálódott ki, hogy röviden lehessen tudni, és akkor, akik így tettek, azok onnantól kezdve az már Krisztuséi voltak. Ugye, ahogyan a Heidelbergi K.T. első kérdése mondja, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Tehát onnantól kezdve a bűn helyett, meg a bűnös élet helyett a Krisztusnak a tulajdona lett az illető. Tehát ez ezt jelenti, hogy aki hisz, tehát hiszi mindezt, és megkeresztelkedik, onnantól kezdve a választott, az új szövetséges népnek a tagja, akiket Isten kiválasztott, onnantól kezdve van mindez. Tehát ez így működik, így kell érteni. És ugye most vagyunk gondban, mert mindegyik megoldás valahogy nagyjából úgy tűnik, hogy működik. Tehát úgy tűnik, hogy sinem vagyunk, mi hiszünk, megkeresztelkedünk, és akkor minden rendben van. Ez igaz is így, de most egy kicsit ez a mostani ige nagyon nehéz ebből a szempontból. Mit is olvastunk? Könyörülök, akint könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Akkor nem úgy van, hogy én megtaláltam az Istent, én döntöttem mellette, én megkeresztelkedtem, és ezért én az övé vagyok, ezért én üdvözülök. Van valami más is, van valami több is. Ez az ige azt mondja, hogy figyelembe kell vennünk még valamit. Mégpedig azt, hogy az Isten Isten. És azt, hogy ő azt tesz, amit jónak lát. De a felirat azt mondja, Isten szabad kegyelme, de szokták úgy is mondani, hogy szuverén döntése. Ugye tudnunk kell, hogy az Isten Isten. Vagyis ez azt jelenti, hogy ő mindenható, mindenek felett levő. Olyan, akinek a döntése jó. Nem azért jó, mert mi úgy látjuk, azért jó, mert az ő döntése. Ez egészen megdöbbentő itt talán. És ugye nyilván ezzel tisztában kell lennünk, hogy kicsoda az Isten. Ez az ige, ez a nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Ez az ige első Rákóczi Györgynek a jelmondata volt, a bibliás fejedelemnek a jelmondata volt, és ha jól olvastam, akkor a debreceni nagytemplomnak a harangjára is ez van ráírva. Miért gondolhatta ezt egy ilyen fejedelem, aki egyébként nagyon komoly református hívő ember volt, miért gondolhatta azt, hogy ez egy fontos ige számára? Hát azt, hogy nincsen, mindannyian Isten kezében vagyunk. Hogy nem, a dolgok nem csak azért vannak úgy, mert mi így akarjuk, hanem figyelembe kell vennünk még valamit. Ugye egy fejedelem, aki hadsereggel rendelkezik, aki irányította a megmaradt magyar vidéket, az Erdélyt akkor, ami a legmagyarabb rész volt, ugye a magyar királyság létezett még, vajon miért írta ezt? Miért akarta ezt tudatosítani? Azért, mert a hitünknek ez is része, hogy tudjuk, hogy Isten mindenható. És hogy ebben a mindenhatóságban ott van az, hogy ő azt tesz, amit jónak lát. És amit ő tesz, az a jó. Ugye van egy ilyen énekünk is, hogy mind jó, amit Isten tészen. Nehéz ének ez, bizony sokszor nehéz ének ez, de igazából mégiscsak ott van az ő kezében az életünk. Tehát, hogyha belegondolunk, azt látjuk, hogy mi sok mindent akarunk, sok mindent akarhatunk, de mégis ő az, aki a döntéseket hozza, vagy megerősíti, vagy nem erősíti meg. Milyen jó lenne, hogyha a terveinket is az ő elképzeléseihez tudnánk igazítani az életünkben is. Igen, ő az, aki a döntéseket hozza, és akkor, és ezt úgy, ahogyan ő jónak látja. Nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mi hiába akarjuk, mi hiába igyekszünk, itt az üdvösségről van szó, mi hiába akarjuk, mi hiába igyekszünk, ha ő nem akarja. Hogyha ő nem látja a jónak, de hát ez hogy lehet? Ezért kezdődik így az ige, igazságtalan az Isten. Akkor, amikor a predestinációról beszélünk, akkor legtöbbször ez a probléma jön elő. Hát nem igazságtalan az Isten, hogy egyeseket kiválaszt, másokat meg megkeményít. És Pál is itt elgondolkodik ezen, és levezeti. Hogy lehet, hogy valaki üdvözül? Hogy lehet, hogy valaki Isten gyermeke lesz? És hogy lehet, hogy valaki ellenáll? Sőt, ellenségévé válik az Isten igéjének. Ugye két utat látunk, az egyik a Pálnak az útja, aki ellenségből lett, az evangélium hirdetője. De bizonyára vannak más utak is, akik valahol egykor még úgy indultak, olyan családban születtek, ahol a felmenők, a nagyszülők, vagy a dédszülők, vagy a szülők még közel álltak az Isten igéjéhez, a gyülekezethez esetleg, de ők maguk már eltávolodtak. Ők maguk már ellene álltak az Isten kegyelmének. Bizony így van sokszor, hogy az ember ellenáll az Isten kegyelmének. Nem hajlandó elfogadni azt, hanem tiltakozik, megkeményíti a szívét, és nem akarja a kegyelmet elfogadni, kifogásokat keres. Tele van az ember kifogásokkal, hogy miért nem akar hinni. Mindenféléket össze tudunk hordani ezért. Csak ne kelljen hinni. Ugye mindenki tudja, hogyha hiszünk, onnantól kezdve már nem úgy lesznek a dolgok, ahogy mi elképzeltük, hanem onnantól kezdve az Isten akaratát kell keresni. A hitetlen ember a maga akaratát keresi, a maga elképzeléseit valósítja meg, a maga világlátását, de a hívő ember az másképp kell, hogy lássa. Annak egy új látásmódja van, és ez az új látásmód azért mindig egy kicsit nehéz, nem? Minden újtól, azt mondják azok, akik értenek hozzá, hogy az emberbe két dolog feszül mindig egymásnak. Az egyik, hogy valami újat, szeretne újat kezdeni, belevágni valamibe sokszor. A másik meg, hogy maradjunk ebben. Jobb ebben meg ma. Biztos, ami biztos. Amit megszoktunk, maradjon az. És ne lépjünk ebből ki. Talán komfortzónának hívják ezt, amiből az ember nem szeret kilépni. De amikor hívő lesz, akkor ebből ki kell lépni. Akkor nem lehet másképp. Ugye ott van pont előttünk Pál apostol, hát neki is megvolt a maga élete, ennek az életnek megvolt a rendje, farizeus volt, nem is akármilyen, jó családból származó, elismert ember, akárkivel nem állt szembe, nem állt szóba a nagy tanács, ott volt ő, és onnantól kezdve, hogy Jézussal találkozott, onnantól kezdve, hogy megtért, egy egészen másik életet kellett élnie. Egy egészen másik helyzetet, egészen mások lettek a barátai, mások lettek az ellenségei, akik eddig barátai voltak, azok közül bizonyára sokan ellenségei lettek. Ugye nagyon jól mutatja a kép, hogy megy Damaszkuszba, hogy azokkal a zsidókkal fogjon össze, akik nem Jézus nevét hívják segítségül. És amikor megérkezik, ezek a zsidók, miután ő Jézust tanítja az ottani zsinagógába, meg akarják ölni. Akik a barátai voltak, akik ugyanúgy gondolkodtak, mint ő. Vagy ha nem is voltak a barátai, de nagyon hasonló módon gondolkodtak. Átkerült a másik oldalra. És bizony sokszor az ember nem hajlandó erre. Azt mondja, hogy van egy életem. Mit fognak szólni a többiek? Mit szól majd a családom? Hát milyen furcsa, eddig én is gunyolódtam azokon, akik Isten gyermekei voltak. Hát milyen kegyesek, meg kegyeskedők, meg ugye szokták ránk mondani, mondjuk nem értenek az egészhez, de mindegy, hogy áll keresztjének, persze. Szóval, és egyszer csak beállni ebbe a csapatba? Egyszer csak felvállalni a Krisztust, és mindazt, ami vele jár, mert ugye igazából ugye sok mindent ránk hordanak, sok mindent elmondanak rólunk, ami nem kedves, ami nem barátságos, és beállni egy olyan csapatba, kedves testvérek, akikkel talán eddig mi is megmosolyogtunk. Nem könnyű, igaz? Nem könnyű. Nem könnyű, de a kérdés az, hogy mi a fontosabb. Isten gyermekei legyünk, vagy ne legyünk azok. Ez egy komoly döntés. Szóval igazából itt van előttünk az a helyzet, hogy látjuk, hogy van, akinek megszületik a döntés a szívében, megszületik a hitről való döntés, és követi, és megtartja őt az Úr kegyelme, és vannak olyanok, akik ellenállnak. Vannak olyanok, akik nem hajlandók ezt elfogadni. Vannak olyanok, akik nem ismernek se Istent, se embert, amikor erről van szó. És hát ez Pál idejében is így volt, ugye Pál még jobban tudta, hiszen elment a zsinagógákba, ahol ő, mint farizeus, akkor még úgy tekintettek rá, amikor odaérkezett, mint írástudó, elővette a szent iratokat, azt felolvasta, magyarázta, és elmondta mindazt, amit hitt Jézus Krisztusról. És azt gondolom, hogy minél többször mondta el, annál jobban értette ő maga is mindazt, amit az Isten rábízott. Azt mondják egyébként, hogy tanulni sokféleképpen lehet, tehát lehet úgy is, hogyha valamit meghallgatok, elolvasok, lehet úgy is, hogyha valamit gyakorlok, ugye ez a koméniuszi gondolat, hogy hát valami szemléltetés legyen, ugye a következő a foglalkoztatás, és állítólag a legjobban akkor lehet tudni, hogyha én tanítom. Aki tanítja, azt tudja a legjobban. Hát Pál tanította, és biztos, hogy ez a tanítás is folyamatosan formálódott. Talán így vagyunk mi is, ha így vagyunk, hogyha elkezdünk bizonyságot tenni, hogyha elkezdünk Istenről beszélni, akkor mi is fejlődünk ebben. Hogy több mindent tudunk mondani. Hogy jobban tudjuk ezt kimondani. És olyan jó volt egyébként, egy kis kitérővel, ez az ima lánca a nyáron, amiben mi is becsatlakoztunk, jó volt együtt imádkozni. Én nagyon sokat kaptam ebből az imádságból, amikor együtt imádkoztunk a testvérekkel, összegyűltünk egy-egy fél órára minden héten. Mert jó volt kimondani azt, amit mondjuk máskor nem nagyon volt a gyülekezetben lehetőség, kimondani az imádságban is, megfogalmazni a hitünket, a gondolatainkat, és ez nagy erőt adott, azt gondolom, mindannyiunknak. Szóval Pál így ment, és ő így hirdette az evangéliumot, és azt tapasztalta, hogy miközben ugyanazt mondta, némelyek örömmel befogadták azt, némelyek visszautasították, sőt nem csak visszautasították, hanem az életére törtek, elzavarták, hol megverték, hol börtönbe akarták zárni, tehát két teljesen ellentétes válasz keletkezett. És hát Pál ezt látja, ezt a két ellentétes választ, hogy van olyan, aki Istennek ellenáll, és van olyan, aki befogadja. És azt mondja, hogy ez nem csak arról szól, hogy valaki így dönt, vagy úgy dönt, hanem arról is szól, hogy mindez Isten kezében van. Nagyon bonyolult ez. Azért bonyolult nekünk ezt megérteni, mert ugye egyik oldalon elég részletesen elmondja, hogy azért csak a mi felelősségünk, hogy hiszünk, vagy nem hiszünk. És az, ahogyan döntünk Krisztus felől, annak van következménye. Hiába mondhatom azt, hogy bizony a fáraó szívét is Isten keményítette meg, a fáraó ezért nem kap felmentést. A fáraó ezért nem kap felmentést az alól, amit tett. Ugyanúgy sújtja őt a tizedik csapás, mint minden egyiptomit, aki ebben a helyzetben van. Mindenki ugyanúgy, hiába mondjuk azt, hogy hát Isten megkeményítette a szívét, ez nincs, még sincs felmentés. Emberileg ebben van valami nehezen érthető. Van valami nehezen érthető, hogy hogy lehet az, hogy Isten tudta, hogy valaki nem fog hinni, és mégis annak ellenére az az ember, az a kárhozatra megy. Most egy kicsit kitértünk erre, menjünk inkább tovább. Szóval, hogy lehet ez? És akkor mondják, igazságtalan az Isten? Ezt a kérdést teszi fel. Hát hogy lehet az, hogy Isten ilyet tesz? Ugye van egy Isten képünk. Az Isten képünk az, hogy az Isten mindig úgy csinál, ahogy mi jónak látjuk. Ez a mi Isten képünk. Mi úgy képzeljük el, hogy nekünk van egy elképzelésünk. Tehát például mondjuk azt mondjuk, hogy van a 10 parancsolat, és a 10 parancsolatot akarjuk Istenen számon kérni. Nem tudom, testvérek, emlékeznek-e, hogy a 10 parancsolat az kire vonatkozik? Az a népre vonatkozik. Mi az, ami Istenre vonatkozik ebből a szövetségből? Azt, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Ő már cselekedett. És mit kell tennie a népnek? Ezt kell tenni. Megtartani a 10 parancsolatot. Ez az útmutatás. De ez nem az Istenre vonatkozó parancsolat. Ő adja a parancsolatot. Mi pedig beállunk ebbe. És nem kérhetjük számon őt ettől függetlenül. Tehát nem úgy működik, hogy van egy rend, és akkor azt mondja Isten, hogy akkor én most törvényt alkottam magamnak, hanem úgy működik, hogy adott egy rendet, de ő a rendnek az adója, ő a teremtő, mi pedig a teremtmények vagyunk. Úgy működik, hogy Isten cselekszik, és nekünk pedig igazodnunk kell az ő cselekedetéhez. Emberileg nagyon nehéz ezt érteni. Nagyon nehéz ezt megérteni. És talán az a legjobb, hogyha nem is akarunk ebben túlságosan elmerülni. Mert van egy másik oldala, ami ennél sokkal fontosabb. Azt mondja, hogy könyörülök, akin könyörülök. Irgalmazok, akinek irgalmazok. Mi az, ami legfontosabb ebben? Hát, hogy neki, rajtunk könyörült. Azt, hogy irgalmazott nekünk. Azt, hogy nem futottunk, nem akartuk, talán mégis megtalált. Vagy akárki fut, akárki akarja, nem az lesz, hanem az lesz, amit Isten döntött. De milyen csodálatos döntés, hogy ti halljátok az ő igéjét. Milyen csodálatos döntés, hogy elhívott arra, hogy találkozzon veletek, hogy társatok legyen, hogy veletek járja ezt az életet, és elhívott arra benneteket és bennünket, mindannyiunkat, hogy nem csak vele járjuk ezt az életet, hanem az örök életben is az övé maradjunk. Ez az, ami a legcsodálatosabb. A különlegessége az, bár bocsánat, hogy így fogalmazok, nem adatott meg mindenkinek. De tényleg nem adatott meg mindenkinek, úgy tűnik. Vannak, akik az üdv univerzalizmusban hisznek, de én a Biblia alapján nem látom ennek a valóságát. Az, hogy hát olyan nagy a kegyelem, hogy aztán végül mégis mindenki üdvözül. Hát a Bibliában nem látom ezt. Azt mondja, akin könyörül, könyörül. Akinek irgalmaz, irgalmaz. Futhatsz, akarhatsz, nem azon múlik, egy dolgon múlik, az Isten kegyelmén múlik. Azon, hogy ő döntött mellettünk, és ez a döntés az én hitem szerint nem most van. Ez a döntés nem akkor van, amikor megkeresztelnek a szüleink. Ez a döntés szerintem akkor van, amikor Isten a világot teremtette. Eleve eldöntötte, hogy mi az övéi leszünk. És ha meglátjuk az életünket, hogy rugódoztunk ellene, hogy tiltakoztunk ellene, hogy mentünk el mellette, és hányszor mentünk el, és az ő türelmével mégis ott állt mellettünk, és nem mondott le rólunk, pedig mi nem figyeltünk rá, megérdemeltük volna, hogy azt mondja, hogy jó van akkor. Nem. Azokról, akik az övéi, nem mond le az Úr. Nem mond le, mert azokat üdvözíteni akarja. És mi vagyunk azok, akikről nem mondott le. És hát azért nyissuk ki, mert biztos vannak olyanok, akik még nem tudják, hogy ők is Isten gyermekei lesznek, vagy már most azok, Isten döntött felőlük, csak hozzájuk még nem jutott el az ige. Mert nem mondtuk el nekik. Mert nem mondtuk el nekik, hogy van evangélium, hogy van örök élet, hogy van Istennek a szeretete. Mert hogy ez így működik egyébként egész megdöbbentő módon, hogy onnantól tudják az emberek, valaki elmondja nekik. Hitből, a hit hallásból van. Valaki elmondja nekik. Igen, van néhány kivétel, és ez valóban így van. Az a kivétel pedig az, hogy van valaki, aki átéli azt, hogy az Isten őt megszólítja. Álomban, látomásban van néhány ilyen. Tényleg van. És aztán utána kezd el érdeklődni az Úristennek a dolgai felől. Tehát hol tud érdeklődni? Hát ott, ahol beszélnek róla. Ott, ahol tanítanak róla. Ott, ahol hallhatja az Istennek a szavát, ez pedig a keresztény gyülekezet. Tehát ha valaki vágyik az Istent megismerni, vagy indítja őt, hová tud menni? Ide tud jönni? Remélem, hogy igen. Hogyha valaki meg akarja ismerni az Úristennek a kegyelmét, akkor ott van az Istennek a népe, ahol erről tanulhat, ahol ebben fejlődhet. Döntött felőlünk, és ez a döntés az ő kegyelme. És ennek őt tudunk örvendezni, mert ez a legfontosabb benne, hogy valakiket kiválasztott, hogy minket választott ki, hogy az övéi legyünk. És ez a minket, itt azért nyilván nem csak úgy értem, hogy csak a csillaghegyi gyülekezet, gondolok a többi református gyülekezetre, sőt, legyünk őszinték, azért úgy értem, hogy mindenki, aki hisz benne. Mindenki. Ez nem felekezeti kérdés. Aki követi őt, mindaz az ő népéhez tartozik. Mert ugyanúgy van, hogy mi csak felekezetekben tudunk élni, de az Úristen felől nézve, az én hitem szerint ez a kisebb, onnan már nem látszik ennyire. Onnan már másképp látszik. De valójában nem mindegy, hogy hová tartozunk, nem mindegy, hogy az ő népének a tagjai vagyunk, vagy pedig nem vagyunk a tagjai. Ahová tartozunk. Elhívott bennünket, és könyörült rajtunk. És onnantól, hogy látjuk azt, hogy valaki nem így volt, valaki nem találta meg az Istent, és valaki nem tudott ebbe dönteni, látjuk, hogy milyen nagy a kegyelem a magunk életén. Közben persze magában az igében szó van arról is, hogy egészen megdöbbentő esemény a zsidók számára, ami hát ugye az evangéliumban azért benne van, meg Jézus tanításában benne van, hogy nem csak a zsidók üdvözülnek. Hát ez egy új dolog, mert ugye őket Isten kiválasztotta, nekik adta a törvényt, és egyszer csak azzal kell szembesülni, hogy aki nem volt Isten népe, az is Isten népe lesz. Ez az új szövetség. Isten új szövetséget köt, és ebben az új szövetségben mindegy már, hogy valaki zsidó volt, vagy nem volt zsidó, vagy honnan származik. Ugye Jézusban, Krisztusban nincsen zsidó, meg görög, meg pogány, meg férfi, meg nő, hanem csak az van, hogy az övéi vagyunk. Csak az van, hogy mindannyiunkat üdvözít, függetlenül honnan jöttünk, mit tettünk, hogy mi van mögöttünk. Persze ez független attól, de mi azért mégis ebben látjuk a kegyelmet, hogy mennyi minden volt az életünkben, ami nem Isten szerint való volt, és mégis az övéi vagyunk. És mennyi küzdelem van talán most is, amikor elbukunk, és amikor nem azzal a szeretettel szeretjük Istent és az embertársainkat, ahogyan ő szeretett bennünket, és mégis az övé vagyunk. És mégis minden úrvacsorakor arra emlékezünk, hogy hát te azt hiszed, hogy te azért vagy az enyém, mondja nekünk az Úristen. Ma jó voltál? Nem azért. Azért én úgy döntöttem. Azért vagy az enyém. És most igyekezzél az akaratom szerint élni. És ad nekünk erőt újra és újra, hogy az ő akarata szerint éljünk. Nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mi vagyunk az ő gyermekei. Nem a magunk tettei alapján, nem a magunk teljesítménye alapján, hanem az ő kegyelme alapján. Ő így rendezte, így alakította. Örvendezzünk ennek, adjunk hálát. És dicsőítsük az Istent, hiszen erre hívott el bennünket, hogy az ő népe tagjaiként megtapasztaljuk a szeretetét, a kegyelmét és a vezetését és a mindennapokban. Adjon nekünk az ő szent lelke erőt mindehez. Amen. Isten igéjére válaszul a 168. dicséretnek az első versét énekeljük, 168. dicséret első versét, Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces imádságban vigyük az Úr elé hálaadásunkat és kéréseinket. Imádkozzunk. Amen. Imádkozzunk együtt is. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, csodálatos előttünk, hogy a tieid lehetünk, hogy méltóztatsz bennünket asztalodhoz, hogy odafogadsz magadhoz, hogy hozzád tartozhatunk. Olyan jó tudni, hogy Te valóban nem mondtál le rólunk semmilyen helyzetben. Kitartottál mellettünk, s a Te elhatározásod szerint elhívtál, hogy kövessünk Téged. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy az életünkben megtapasztalhattuk a kegyelmedet, hogy megőriztél bennünket, segítségünkre voltál a mindennapokban is, bátorítottál minket, és újra hívtál minket. Urunk, jövünk hozzád mindazzal, ami bennünk van, és ami körülvesz bennünket. Sokféle kihívással, szomorúsággal, bizakodással, reménységgel, vagy éppen kétségbeesésben. Urunk, köszönjük, hogy előtted állhatunk meg, köszönjük, hogy őszintén kitárhatjuk a mi szívünket Te előtted, és hálásak vagyunk azért a hitért, hogy tudjuk, hogy Te hallod, érted, és komolyan veszed a mi imádságainkat. Urunk, a Te kegyelmedben bízunk, hiszen Te a szeretetedet jelentetted ki nekünk egyen-egyenként. Imádkozunk, Urunk Istenünk, hogy áld meg az életünket, és segíts meg bennünket minden helyzetben. Különösen is eléd hozzuk a betegeinket. A testvért, aki műtét után lábadozik, testvéreket, többen is, akik betegek, gyógyulásban reménykednek, testvéreket, akik hordozzák ezt a nehéz terhet, s a Te kegyelmedben bíznak. Így imádkozunk külön is Nagy Sándor kántorunkért, hogy minél előbb kikerülhessen a kórházból, minél előbb otthon legyen és felépüljön. És újra közöttünk vezethesse az énekeket az orgonával. Urunk, légy ott minden beteggel és a betegek családtagjaival, kegyelmeddel és szereteteddel. Őrizd meg bennünket a nehézségek között, feszültségekben, békétlenségekben, rendezetlen emberi viszonyainkban, Te legyél az, aki irányítasz, aki bátorítasz, és aki segítesz nekünk abban, hogy ezekben a helyzetekben is tudjunk a Te gyermekeid lenni, és hogy valami módon az életünk mégis bizonyságul legyen a Te szeretetedről mindenütt és mindenben. Imádkozunk a békéért, Urunk, hogy érjenek véget a háborúk, az emberi szenvedések, és végre újra a épülés, az építkezés, és a holnap reménységet tölthesse be az embereknek az életét. Köszönjük, hogy itt megőriztett közöttünk a békét, köszönjük, hogy téged dicsőíthetünk, és hogy hirdethetjük a te nevedet, adtál erre lehetőséget, kérünk, adj nekünk ehhez bátorságot minden időben. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, mindenkiért, aki itt van a templomban. Imádkozunk református közösségeinkért és minden keresztjén közösségért, amely a te nevedet hívja segítségül. Urunk, áld meg a gyülekezetek, egyházaink, népünk vezetőit a te bölcsességeddel. Add a te kegyelmedet erre az egész világra. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, együtt is imádkozzunk úgy, ahogy az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, egyház fenntartói hozzájárulásokat is. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket, hogy a gyülekezetünk önfenntartó a működését tekintve, és adományokból, persejpénzből és az egyház fenntartói hozzájárulásokból működik. Hirdetem az alkalmainkat a ránk következő héten. Megtartjuk a Biblia órákat a szokott módon, és a konfirmációs alkalmakat, és 6 órakor pénteken ifjúsági alkalmat is tartunk, konfirmáló vagy nemrég konfirmált fiataljaink számára. Szeretettel várunk mindenkit. És a ránk következő vasárnap pedig istentiszteletet tartunk, és gyermekistentiszteletet itt a templomban. Istentiszteletünk végén a záró éneket énekeljük. A 89. Zsoltárnak az első és a 7. versét. Tehát, hogy itt vannak hiányos versek, de mi nem végig énekeljük, csak az első és a 7. verset, aztán az áldás, és legvégül nemzeti imádságunk, a himnusz következik. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.